Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségű hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, annak egészére nézve, különösképpen kiemelve a Kolossé levél 3. fejezetének 17. versét, amely így szól. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban hadd szólítsalak meg úgy benneteket, hogy az apostol megszólította akkor a Kolosséban lakó testvéreket, és amely megszólításról egy héttel ezelőtt hallhattunk egy prédikációt, hogy kedves testvérek, Istennek választottai, szerettei és szentjei. Milyen nagy ajándék, hogy Jézus Krisztus megváltó szeretete által levethettük a régi embert, az óembert, a bűn ruháját, egészen lemesztelenítve önmagunkat, és megmosakodva az Isten Krisztusban közölt drága és újjászülő szeretetében. És emlékeznek talán arra is a testvérek, hogy 2 héttel ezelőtt pedig egészen konkrétan szóltunk az apostol nyomán az óember tulajdonságairól. Egy tükröt tartott elénk az Isten, egy fájdalmas bűn katalógust. Ez az, amit levethettünk, egy szemléletes képpel él az apostol. És felöltözhettük az új embert, az új ember ruháját. Felöltözhettük Jézus Krisztust, az általa készített ruhát. Vagyis az új ember cselekedeteit cselekedhetjük, tehetjük, és az újjászületett élet gyümölcseit teremhetjük Isten dicsőségére és sokak javára. És itt is, mint ahogy a az óember leírása kapcsán konkrétumokat sorol fel az apostol, az új ember gyümölcsei kapcsán, vagy az új ember ruha darabjai kapcsán is konkrétumokat sorol az apostol, és ma erről lesz szó, 6 ilyen tulajdonságról, gyümölcsről, 6 ilyen krisztusi ruhadarabról, egyeseket csoportosítottam, hogy jobban meg lehessen jegyezni, és ahogy mi magunk is a mosakodás után felültözünk, mindig alulról vesszük fel a különböző ruhadarabokat, annak rendje és réteg rendje szerint, főleg, hogyha valaki gyönyörű ünnepi ruhát vesz fel, akkor is így van ez, az apostol is ezeket a gyümölcsöket, ezeket a ruha darabokat belülről kezdi, és úgy halad kifelé, mert mindent a szív határoz meg, és ugye a szív teljességéből szól a száj. És miközben az új ember felöltözéséről szólunk, ezekről a ruhadarabokról, szintén tükröt tart elénk az Isten, hogy mennyire teljes a mi krisztusi ruházatunk, vagy mennyire hiányos, és miben szorul kiegészítésre, és közben így is önvizsgálatot tartva kérjük az Isten lelkének az erejét, hogy pótolja ki még azt a ruházatot, ami hiányos. És akkor mielőtt ezeket a konkrétumokat elkezdeném sorolni, egyetlen egy mondatban a 17. verssel hadd foglaljam össze az egész üzenetét ennek a szakasznak, hogy mit jelent az új ember felöltözése. Mindent a Jézus Krisztus nevében. Mindent a Jézus Krisztus nevében gondoljatok, szóljatok és cselekedjetek, a Szentlélek erejét kérve, Jézus Krisztus követésében járva, mint akik ő benne újjá születtek. És ez valóban fel kell kiáltanunk, majd látjuk a felsorolásnál, hogy jövővel Szentlélek Úristen, mert annyira magasra tette Isten a mércét, olyan gyönyörűen varta meg ezeket a ruhadarabokat, hogy mi hajlamosak vagyunk ezeket levetkőzni, vagy nem kellőképpen vigyázni ezekre a ruhadarabokra. Tehát mindent a Jézus Krisztus nevében. Ez az új ember felöltözése, vagy akkor még egyszerűbben mondom, még gyakorlatibb módon. Amikor kimész innen, és jönnek a hétköznapok, és ott vagy a terepen, a leföldelt világban, ahol tele vagyunk kihívásokkal, döntésekkel, számos konfliktussal, akkor tudod-e úgy megélni a mindennapokat, hogy előtte felteszed a kérdést, hogy mit tenne ebben a helyzetben Jézus? És próbáld ezt ki. Mert a gyakorlatban ezt jelenti az új ember felöltözése. No, az első gyümölcs a könyörületes szív. Az irgalmasság, a könyörületesség. És valóban a szív az Ószövetségben is, meg az egész Bibliában az egész embert jelenti, tehát a szívünk, a bensőnk nem születik újjá, nem lesz krisztusi módon irgalmassá, akkor nincs meg az a forrás, amiből adódhat a többi. Irgalmasság, könyörületesség. Talán nem túlzok, de hát javítsatok ki, az Isten tisztelet után nyugodtan, jó az igéről beszélgetni, hogy olyan irgalmatlan és olyan könyörületlen ez a világ, hogy mennyit bántjuk egymást házasságban, családban, munkahelyen, egyházban, hazában, a közéletben, a világban, megint egy újabb háború a közel-keleten, kicsiben és nagyban, oda-vissza, kívül-belül, minden helyszínen irgalmatlanság, könyörületlenség, mert amikor a terepen vagyunk, akkor zsigerből védem magam, amíg nem vagyok igazából újjászületett ember, és nem vállalom a Krisztus lét irgalmas kockázatát, és azonnal hárítok, nem én, hanem a másik. És itt kezdődik minden irgalmatlanság, bántás, amiben annyi, de annyi fájdalmat okozunk egymásnak, és higgyétek el, hogy minden bántás, a legkisebb bántás is életveszélyes. És annyi fájdalmat okozunk egymásnak, olvasátok újra József Attilának az ihletett versét, szóval József Attila egy olyan zseni volt, a világ legnagyobb költője szerintem, hát nem lehet lefordítani, se németre, se angolra, ez csak magyarul szól. De szól nekünk, és áldott legyen ezért az Isten, a 15 millió magyar legalább érti a Nagyon fáj című verse, ahogy ő érzékeny volt ezekre az irgalmatlan bántásokra, mi érzékenyek vagyunk-e, és meglátjuk-e azt, amikor mi vagyunk irgalmatlanok másokkal szemben, hogy ez nagyon fáj, és kiáltsátok ti gyermekek, nagyon fáj, és ti halak, köpjetek horgot, és kiáltsátok, hogy nagyon fáj, kiáltsátok, mondjátok, vakogjátok, üvöltsétek, hogy nagyon fáj. Mert a kívül-belül leselkedő halál elől menekülve elvettük a másiktól az egyetlen életes lehetőséget. És áldott legyen az Isten, hogy elküldte egyszülött fiát, Jézus Krisztust, aki gondoljatok arra, hogy az 5000 éhes embert meglátta, akkor megszánta a sokasságot. De mindjárt, mert ez lesz a következő gyümölcs nem csak megszánta őket, az egy nagy dolog, ha valaki az érzelmében irgalmas, de nem lép tovább, tehát nem csak megszánta őket, hanem cselekedett, sőt, örökkévaló módon cselekedett, hogy megváltott bennünket, mert neki irgalmas volt a szeme, és irgalmas volt a keze is. A példabeszédek könyvének a két sorosa teljesedett be ő benne, hogy az irgalmas szemű ember az áldott. Mert a második gyümölcs az a jóság. Vagyis az irgalmasság egy Isten lelke által bennünk támasztott érzület, az irgalmasság és a könyörület, de ez akkor ér valamit, hogyha ezt elkezdjük gyakorolni, elkezdjük tenni, elkezdjük cselekedni, és a jóság mindig az irgalmasság cselekvése, meglátni azt, aki irgalomra szorul, és a lehetőségeink között segíteni. Tudjuk, hogy ha jóságról szólunk, akkor azt definiálni kell. Jézus is azt mondta, hogy ne nevezz engem jónak, egyedül Isten az, aki jó, és ebben a világban sokféle képzetünk van a jóról és a rosszról. Az igazi jó normája az élő Isten, aki az ő jóságát egyszülött fiában, Jézus Krisztusban megmutatta nekünk, aki maga így szólt, hogy én azért jöttem, hogy életetek legyen és bőségben éljetek. Ez az Isten akarata, ez a jó, az élet teljessége, az öröm, a bőség, a közösség megélése már itt ebben a világban, és majd oda át a maga zavartalan teljességében. Erre szül újjá bennünket a mi Istenünk, és hát ezt kellene munkálnunk. Ha irgalmas a szívünk, akkor a jóság ezt jelenti, hogy mindenütt a másik javát keressük, a másik életét, örömét, bőségét, a közösséget munkálva, miközben így tapasztaljuk meg mi is a mennyei jót. Most mondhatnám azt a nagyon egyszerű mondatot, hogy hajolj le a rászorulóhoz, aki valamit nélkülöz, nem csak testben, lélekben vagy hitben, és nem a világ összes nyomorúságát, ki a te 38 éve beteg embered, aki panaszkodik, hogy nincs embere, akit az Isten éppen egy időszakra melléd állított, hogy na ő az, akivel most cselekedheted a jót, mert irgalmas a szíved. De nem csak úgy, hogy adsz neki, hanem úgy, hogy egy adott ponton megtanítod halászni is. Tehát nem csak halat kell adni neki, hanem megtanítani halászni. Mert az igazi segítség az, amikor neveled őt, hogy önmagáért felelős, és neveled őt a hitben is. Sőt, Isten lelke által egy ponton üdvösségre neveled őt, amiben ő maga rájön arra, hogy ő maga felelős önmagáért, hogy ne legyen teherré a másik ember számára. Mert egyébként a jósággal visszaélnek. Nem tudom, hogy értitek, hogy próbálom árnyaltan, hogy mit jelent lehajolni a rászorulóhoz. És persze eljön az a pont, amikor a rászoruló már nem tud magán segíteni, és akkor ott érvényes az, hogy mindent megtenni érte. Tehát nem csak irgalmasnak lenni, hanem cselekedni az irgalmasságot, az Isteni irgalmasságot, ez a jóság. És nem megrekedni ott, amit Adi mond, hogy de jó lenne jónak lenni. De bedarálnak bennünket a hétköznapok, és jön az önzés, és az érdek, és marad minden a régiben, mert nem merjük a krisztusi jóságból következő áldozatot meghozni a másikért. Mert ennek ára van. Hol hiányos a ruházat? Irgalom, annak cselekvése a jóság, és akkor a harmadik gyümölcs a türelem, Amikor az apostol egy másik oldalról világítja meg az irgalmasságot, ugye a jóság, amikor cselekszem az irgalmasságot, a türelem, a harmadik gyümölcs pedig azt jelenti, amikor nem teszem a rosszat. Amikor én nem kezdeményezem a békétlenséget, a konfliktust. Hát ez a türelem, amihez nyugodtan vegyük hozzá a felsorolásból, ide tettem, hogy a türelem, az alázat, a szelídség, a békességszerzés ugyanazt jelenti. Ugyanaz a lelkület. Teszem a jót, és nem kezdeményezem a rosszat. Amit Isten rossznak tartott, amit bűnnek nevezett. És a görög olyan szépen kifejezi, egyszer már a Kolossé levél magyarázatánál ezt elmondtuk, de legyen ez egy áldott ismétlés, hogy a görögben a türelem a hypomoné. Alátenni. Aláhelyezni. Magamat alárendelni az Úrnak, és alárendelni a másik embernek. Hogy a másikat magatoknál különnek tartsátok. Így is mondhatnám az alulmaradás képessége. Hú, Uram Jézus, könyörülj! Annyira nem megy ez nekünk, ez a türelem, türelmetlenség mindenféle szinten. Én akarok az első lenni, mindent azonnal, most, bocsánat, kitaposni a másiknak a belsőjét akkor is, de hogy én legyek fölül. A türelem, alárendelni magam az Úrnak és a másik embernek az alulmaradás csodálatos képessége. És van a bibliai görögben a türelemre egy másik kifejezés is, ez a makrotűmia, a hosszú tűrés. Úgy türelmesnek lenni, úgy alul maradni, hogy mindvégig hosszú tűrés, szívem utolsó dobbanásáig jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig, ahogy mondja az apostol, jó szeliden elhordozni egymást, és légy hű, mint halálig, légy hosszú tűrő, mint halálig ebben a türelemben, és neked adom az életnek koronáját. Minden békétlenségünk ebből fakad, és nyugtalanságunk, hogy hiányzik belőlünk ez a hosszú tűrő bibliai türelem. Bármilyen magas a mérce, ezt vegyük komolyan. Itt nagyon hiányos az újjászületett ruhadaraboknak a sora. Alulmaradás, hosszú tűrés egy életen keresztül. Tanuljátok meg, mondja Jézus, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki magát megalázza, az felmagasztaltatik. És aki tud utolsó lenni, az utolsókból lesznek az elsők. Mert boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet, és a szelid beszéd megtöri még a csontot is, vagyis hogy az egészben ott van az Isten áldása, a leborulás után a felemeltetés csodája. Bocsássatok meg, de ha ilyen magas a mérce, nekem is magas, nagyon magas, mégis a Isten igéjét kell hirdetnem. Tehát irgalom, annak cselekvése a jóság, a rossz nem cselekvése ez a türelem, és a csúcsa ezeknek a gyümölcsöknek, ugye a legmagasabb gyümölcs, a legbelülre tett ruhadarab egy mély szekrénybe, amit olyan nehéz elővenni, ki kell pakolni a többit, az pedig a megbocsátás, a bocsánat. Sorolta az apostol, hosszan ki is fejtette. Hogy értitek, hogy olyan egyszerű az elméletben, és jöjj Szent Lélek, hogy meg tudjuk valósítani a gyakorlatban, hogy a Szent Lelked létrájára állva ezt a gyümölcsöt is elérjük, és mások is elérjék. Hát Isten Jézus Krisztusban megbocsátott nekünk minden előfeltétel nélkül, ingyen kegyelemből. Ez az evangélium, mert nem tudjuk jóvá tenni a sok rossz cselekedetünket, és még mindig vádolhat bennünket a lelkiismeret, de ha megbánjuk, az ő ingyen kegyelméből érdemeink nélküli azt elfedezi, többet arról meg nem emlékezik, tehát nem rója fel, nem dörgöli újból oda az orrunk alá, ahogy mi szoktuk ezt volt tenni, ha néha nem is mondjuk ki, hanem ismeritek ilyen utalásokkal, 5 év múlva, 10 év múlva, meg a halálba visszük a sérelmeinket, és csipkedjük egymást bizonyos megjegyzéseket, valamikor pedig oda is várjuk a másik szemébe, hogy nem felejtettünk ám, és nem bocsátottunk meg. Péter a legnagyobb vétket követte el. Elárult a mesterét, de aztán sírva fakadt, megbánta, és Jézus megbocsátotta. És a legnagyobb apostolává tette. És amikor a feltámadása után találkoznak, akkor nem emlegeti fel a bűnét, hanem csak megkérdezi Pétertől 3-szor, hogy szeretsz-e engem? És akkor Péter az, aki alázattal azt mondja, hogy igen, én szeretlek téged, Uram, te tudod, hogy én hogy szeretlek téged, hogy milyen gyarló vagyok, de segíts, hogy sokkal jobban tudjalak szeretni téged. Ez a krisztusi megbocsátás. És akkor, ha te ezt kaptad, felvetted ezt az új ruhát, akkor meg tudsz bocsátani a másiknak? Hát az úri imádság, persze, a teológusok ezt össze-vissza szétszették, hogy az a miként mit jelent. Hagyjuk már meg az eredeti tartalmat. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Vagyis, hogy megbocsátottál, az annak a jele, hogy bocsánatot nyertél. És akkor még mondok, árnyaltam valamit. Nagyon nehéz az üzenet. Itt nem arról van szó, hogy amnéziássá bocsátom magamat, hát amíg az emlékezetem épp is nem szenvedek demenciába, éppen az a megbocsátásnak a csodája, hogy emlékszem rá, hát nem tudok törölj, delete gombot nyomni az agyamba. Emlékszem rá, és mégis elfelejtem. Abban az értelemben, hogy megbocsátottam, és nem engedem, hogy a gonosz az újból felszínre hozza, mert próbálkozik vele, és nem dörgölöm a másiknak a szemébe, meg nem öntöm a nyakába. Tehát, hogy emlékezet szerint nem tudtam elfelejteni, hogy hogy megbántott, hogy tönkretett, hogy megrágalmazott, hogy kizsigerelt. És erre emlékszem. És mégis meg tudok bocsátani. Mert Isten megbocsátott nekem, nekünk a Jézus Krisztusban. Ez a csúcsa, a csúcs gyümölcs, és mindezeknek a koronája pedig a szeretet. Ez az 5. és mindjárt vége lesz, és a szeretetet azért nem fejtem ki, mert annyiféle bibliai tanítás hangzott már el, itt ezen a szószéken is a bibliai értelemben vett szeretetről, de ha a csúcsa a megbocsátás ezeknek a gyümölcsöknek, akkor ezeknek a gyümölcsöknek az új emberi élet koronája az a szeretet, amely ezt az egészet garantálja, így mondja, összefogja, mint amikor szépen felöltöztünk, és akkor felteszünk még egy övet. Bizonyos hölgyeknél, akik hosszú ruhában vannak, olyan szép, amikor az egészet összefogja a derekuknál valami ékes öv. Vagy a katonáknál a derékszíja, a teljes, szabályos, gyönyörű ruházatot egybefogja. Ez a szeretet, és tudjátok, az az igazi szeretet, az a biblikus szeretet, amikor nem azt teszem meg a másikkal, amit a másik kíván, hanem ami a másik javára van. És ugye a kettő között értjük a különbséget, hogy ez a szeretet nem ami gyarló, mulandó, ideig való, érzelmeken alapuló szeretetünk, hanem a Jézus Krisztus mindent eltűrő, mindent elfedező, mindent remélő, soha el nem múló szeretete. Hogy ez a szeretet költözzék a szívünkbe, és ezzel a szeretettel szeressük egymást, mert ahogy én szerettelek titeket, mondja Jézus, úgy szeressétek ti is egymást. Ez a bibliai lecke. Ezt a ruhát kell felvennem. És hogy szeretett bennünket Jézus Krisztus? Hát önmagát adta érettünk. Értitek, a keresztjén önmegtagadás. Megint csak odaérünk vissza. Ez a szeretet. De a keresztjén önmegtagadás, hogy jól értsük, nem önfeladás. Hát nekem töltekezni kell, nekem rendbe kell lenni, nekem is meg kell állni az Isten szeretetéből, úgyból merítenem kell, hogy tudjak adni a másiknak. Tehát rendbe kell lennem. Tehát nem önfeladás, nem önfeláldozás, mert Jézus Krisztus egyszer és tökéletes áldozata mindenre elég. Tehát kivételes helyzeteket leszámítva, mert van szó szerinti keresztjén mártíria, nem önfeláldozás, nem önfeladás, hanem önmegtagadás. És végezetül a hatodik gyümölcs, az pedig a hálaadás, amely az irgalmasságnak a következménye, hogy remélem, hogy követhető volt a gondolatmenet, és itt az a csodálatos, tényleg csak egy perc türelem, hogy így definiálva a hálaadást még sehol nem olvashattuk, mint itt. Mert a Bibliában, a konkrét értelemben a hálaadás az, hogy konkrétan megnevezem, hogy hol tapasztaltam, megtapasztaltuk meg az Isten szabadító szeretetét az életünkben. És erre ad nekünk nyitott szemet és szívet az Úr, és konkrétan tudjuk sorolni, hogy itt és itt és itt is velem voltál, kicsi és nagy helyzetekben. De a hálaadás ennél több. A hálaadás valójában az, amit így mond az apostol, hogy a Krisztus beszéde lakik a szívetekben. Hogy tele vagytok az Isten szeretetének igéjével. És ezt élitek, és mondjátok, sőt éneklitek, így mondja az apostol. Vannak olyan helyzetek, amikor nem tudok imádkozni, amikor kavarognak bennem az igék is, és olyan jó egy éneket magamba, vagy másoknak, vagy együtt eldúdolni, vagy az almádi gyülekezet milyen szépen énekel, amelyek igazából imádságok a dallamokkal együtt, és ezzel egymás hitáltal épülünk, hogy bizonyságtételként vihessük a hálaadásunk megnyilvánulását a világba, hogy egy adott helyzetben bizonyságot tehessünk másoknak is a bennünk lévő reménységről. Élve, szavakkal és énekekkel. Elvileg 10 gyümölcsről van szó, én csoportosítottam ezeket. A 6-ot is elég volt elmondani, és a 6-ról valamit mondani. Isten választottai, szerettei, szentjei, levettük a régit, felvettük az újat. Könyörület, annak cselekvése a jóság, a rossznak nem cselekvése a türelem, és a szelídség, az alázat és a békesség szerzés, a csúcsa a megbocsátás, a koronája a krisztusi szeretet, és a megnyilvánulása a hálaadás, amelyben én magam bizonyságtévővé leszek. Mindent tegyetek a Jézus Krisztus nevében, és csak annyit mondhatok, hogy nekem is nagyon hiányos ez a ruházat, ezt megvallhatom nektek őszintén, jöjj Szentlélek Úristen, öltöztess még bennünket a tőled való új ruhában. Amen.